A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő drága szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Urunk, köszönjük az életünket, köszönjük, hogy te szeretetből szeretetre, veled való élő személyes kapcsolatra álmodtál, akartál és teremtettél meg mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, hogy a hasadás, a szakadás, a bűneset után neked volt ötleted, volt elgondolásod, átszakítottad az eget, eljöttél közénk erre a pokoli földre, ahol pokollá tesszük magunk és egymás számára sokszor az életet. És köszönjük, hogy te vagy a megváltó, a világ megváltója, és benne a mi személyes megváltónk is. Urunk, köszönjük, hogy ma délután is, és ezen az egész napon a te szent nevedben és jelenlétedben lehetünk együtt. Segíts nekünk, Urunk, hogy ne maradjunk magunk, hogy ne nélküled beszéljünk rólad, és ne okoskodjunk itt össze-vissza, mert azzal sokra nem megyünk. Szeretnénk hallani, hogy mi a te szándékod, akaratod, ami személyes és közösségi életünkre vonatkozólag. Vonj közelebb magadhoz, Urunk, mert önerőnkből nem jutunk mi soha hozzád. Téríts magadhoz, hajlíts magadhoz. Köszönjük ezt az éneket, amelyben a Szentlélek kért is imádkoztunk, hogy ő segítsen rajtunk, ő segítsen meghajlani, ő segítsen idomulni, megtérni, hozzátérni a te személyedhez és a te utadhoz és a követésedhez. Áld meg minket, Urunk! Rád van szükségünk. Amen. Kedves testvérek, úgy alakult ez a délután, talán még, vagy ha elhangzott, akkor elhangzott, hogy előadásban is megcseréltük egymást a Péter testvéremmel, tehát most az ige szolgálat következne, és én folytatólagosan szeretném elmondani azokat a gondolatokat, amelyeket hoztam erre a délutánra, mert aztán nekem hamarabb egy kicsit el kell menni, mert Miskolcon van még ma szolgálat. Miskolci metodista testvéreknél hálaadási hétvégére készülök menni. Isten segítsen meg minket ezekben a percekben is, és ott is, ezen a hétvégén. A Bibliaolvasó útmutató egyik mai igéje így hangzik, hogy a Zakariás könyve 8. fejezet, 8. versében, de aztán majd aztán környezetével együtt újra fogom olvasni. Ezt mondja Isten, az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán. Mert az a probléma, hogy nem valósággal és nem igazán az Isten népe az egyház sokszor. Itt Isten a saját népéről beszél. Hát őket akarta, létrehozta, kiválasztotta, megszólította, törvényt adott nekik, igét adott nekik, kijelentette magát. Mózes által, proféták által, kiöntötte a szívét, itt vagyok számotokra. Egy új népet kreált Isten egy korabeli pusztai népből, népségből. És a legdrágábbakat odaadta neki, és kijelentette magát neki, és ahogy ez szokott lenni, az ember bukdácsol, elcsángál, elbukik, paráznává lesz, hűtlenné lesz. És Isten kijelenti magát, hogy esetleg krízisek, ítélet, nyomorúságok, nagy átalakulások által is, de tudok rólad, és újra népemmé teszlek én téged, te hűtlen, parázna egyház, vagy Izrael. Nagyon érdekes ez, nagyon izgalmas egyáltalán ez az egész történet, a megváltás történet, és ezen belül ugye Zakariás könyve. Zakariás könyve úgy kezdődik, hogy baj van, ugye mindig, ez mindig így kezdődik, amikor drága áldott orvossal találkozunk, akkor elkészíti a diagnózist, és észreveszi, hogy vannak gondok, bajok, bűnök, nyomorúságok, és már az első fejezet, első versében azt mondja, hogy megtérés, megtérés, megtérés. Vissza a forráshoz, vissza az élő Istenhez, vissza az élő vízhez, mert repedezett utakat ástunk magunknak. Mindent kitaláltunk, mindent próbálkozunk, de megváltás, szabadulást csak Isten tud adni. Térjetek vissza hozzám, és ebben a könyvben szerepel az a kép, amikor Jósua a főpap mocskos és szennyes ruhában ott áll az angyal előtt. És ez a diagnózis, hogy nincs különbség. Nincs különbség. Minnyien vétkeztek. Tavaly hát sokszor járunk, hála Istennek, börtönökbe is, és az egyik börtönben egy kápolna szentelési ünnep volt. Csurig volt fogva tartott rabokkal, egy részük újjászületett, megtért ember, másik része nem. Tehát előrültek a misszionárusok, püspökök, papbácsik, mindenféle, és akkor ott el kellett, ezt kellett hangsúlyozni, nincs különbség. És volt, aki aztán tényleg kikérte magának, pedig utólag, pedig Isten előtt nincs különbség. Nincs különbség. Mindnyájan vétkeztünk. Mindnyájan mínuszba kerültünk. És mindenki életében egy csoda, ha valaki hitre tud jutni. És el tudja mondani, hogy vaportam, és most látok, megszabadultam, küszködök, harcolok továbbra is, de Isten belenyúlt az életemben hatalmas kézzel. Hatalmas, mert ott volt, aki kikért. Hát azért már bocsánat! Hát hogy ne lenne különbség az anyagyilkos, meg, és ott ül 25, meg 30, meg 40 évet, és akkor mégiscsak egy kedves misszionárus testvér. Ah, mindnyájan, de lehet vitatkozni Istennel, mindnyájan megromlottak. Nyitott sír az ő torkuk. Nem, ez így van, testvérek, ez van, Isten nélkül semmi jó nem származik belőlünk, emberekből. Tehát első verstől olvasom, igyekszem nem hosszan, de nagyon jók ezek az üzenetek, igék. Tehát Zakariás 8:1-től a seregek urának szava szól, így kezdődik az ige. Egy fejezet, így kezdődik. Ennél nagyobb evangélium alig van, ha Isten szól. Uram, szólj egy szót, mondj valamit, csak te mondd, az élő Isten, élő szó legyen, mert ha az élő szó, akkor az megmozdít, akkor annak lesz hatása. Miért érezte fontosnak Zakariás ezt leírni? Hát Szentlélek által leírta, hogy a seregek urának szava szól. Nem a papok, nem a presbiterek, nem a zsinat, nem ez, nem a... Most Isten szól. És ez nagy, nagyon izgalmas kérdés, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházban vannak-e, hiszem, hogy vannak olyanok, akiket alapvetően ez izgat, hogy Isten mit mond? Hogy lát engem? Hogy lát minket? Mi az ő szándéka, akarata? Uram, szólj hozzánk! Ezt mondja a seregek ura. Féltem a Siont, nagyon féltem. Ez a második mondat. Ez jön ki Isten szívéből. Nagyon féltem. És igen, van miért félteni az európai és az emberből a magyarországi egyházat és kereszténységet. Isten, majd szóval attitűdje, lényege, ez mozgatja, félt minket. Remeg értünk, remeg az emberért. De folytatódik. Nagy haragra indultam, annyira féltem őt. Annyira szeretem, annyira féltem, hogy haragszom érte. Istennél mindent az agapé szeretet mozgat. A haragot is. Ez nagyon fontos felismerés. Az, ha megráz minket, ha engedi, hogy kiszolgáltat minket bűneink következményének. Ez szinte mindjárt átéljük. Ha ütközünk és csattanunk és törik az autó, vagy a borda, vagy sok minden. Mert szólt így, szólt úgy, mindenféle módon. Ezzel nem azt mondom, hogy minden baleset Isten akarata, dehogy is. De van, érezzük, tudom, mert ez én életemben is volt, hogy tört a csont, és éreztem, hogy ezt Isten megengedte. Egy kicsit ülj le, egy kicsit szállj magadba, egy kicsit csendesedj el, rendezd el életedet vele. Nagy haragra indultam, annyira féltem őt. Na hát ez az az Isten kép, amely a mai nyugati világnak nem kell. Egy ilyen tutyi-mutyi, nyálas Jézus kell, aki mindent megsimogat, aki mindent megáll. Mi eldöntünk mindent, az anyagiakat, pár kérdést, mindent, és akkor jöjjön az Úr Jézus, és fizetünk neki egy kicsit hétvény, és áld meg ezt az egészet. Ez többenetes, ez így nem megy. Nagy haragra indultam, annyira féltem őt. Ezt mondja az Úr, visszatérek Sionra, és Jeruzsálembe fogok lakni, mert nem ott lakik? Van ilyen, hogy az egyház központjában nem lakik az Isten? Emlékszem, Prőle professzor úr mondta azt nekünk, hogy nincs annál nagyobb büntetése Istennek, mintha ő kivonul a templomból, mintha ő hallgat, hogyha ő hallgat. Mert az egyház sokszor befogta a száját akkor is, ugye orba vágták a főpapudvarát, Isten fiát, arcultik. És hát azóta is sokszor befogták az ő száját. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a seregek urának a hegyét pedig Szent hegynek. Ezt mondja a seregek ura, mert ott van templom, ott van gyülekezet, ott van egyház, ahol az Úr lakik. Ennyi. Ennyi. Ez a titok. A többi szakmai kérdés, hogy írunk könyveket, vagy újságot, vagy így szervezünk, hogy ott van egyház, ahol az Úr lakik. Ha az az intenzív osztály, és le van csövezve valaki, akkor ott van az egyház, ha Isten abban összetörött testben lakik. Bárhol, akárhol az ő igéjét tisztán hirdetik, az ő hangját hallják, és őt követik, ott van egyház. Nem ott feltétlenül, ahol a tábla van, vagy harang alatt ülnek esetleg megtérés nélkül emberek. Ott van egyház, ahol az Úr fog lakni. Jézust kihajították a falon kívül. A falon. Akkor ott van az egyház, a falon kívül. Bent folyik, ott, amikor Jézus kivégezték, ugyanúgy folyt az egész ceremónia, minden. Anyagi ügyek, és a többi. Bizottságok, zsinat, amit akarunk. De akkor ott már nem volt. Kidobták az Isten fiát. Ezt mondja a seregek ura, fognak még öreg emberek és öreg asszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Ez Isten látása és akarata, mert ő lát, ő tud, ő szándékkal van, akarat, van egy elgondolása, látása az egyház felé megújulásával kapcsolatosan. És látja, hogy ez egy család lesz. Itt lesznek kicsinyek és nagyok. És lesz vidámság hangja, hancúr, és bukfencelés, és foci, és öröm, és boldog szerelem, és boldog házasság küzdelmekkel együtt. És lesznek megbecsült, tisztelt idősek, akikre még odahallgatnak. Kamaszkoromban szíven ütött ez az ige olyan szép költőjéleg is, hogy állj föl az őszhaj előtt, ott van Mózes könyvében. Állj föl. Tehát Istennek van elképzelés, hát akkor kérdezzük meg őt, hogy ő mit akar a mi egyházunkkal ma, most. Bár lehetetlennek tűnik, hú, de sokan mondják, mondjuk, és én is többen elkeseredünk időnként, hogy ez mégsem megy, ez nem megy. Aztán mégiscsak látjuk, hogy a lehetetlen lehetségessé válik, hogy a kőből mégiscsak lesz fiú. Hogy a mínuszból Isten tud plusz teremteni, hogy a negyednapos hullából tud egy járkáló, élő személy teremteni újra, Jézus. Mert az egyház titka ez alapvetően, az Isten élete bennünk. Mert bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen. Így szól a seregek ura. És amire Isten azt mondja, hogy lesz, az a lesz. Amire ő azt mondja, hogy legyen, az lesz. Ezt mondja a seregek ura, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket. Honnan hozom haza? Ahol nem ott kéne lenniük, nem abban az állapotban, nem abban a kultúrában, nem abban a gondolkodásban. Lehet, hogy a templomban vagyok a legelveszetted. Egyébként még az is, arra is van szanszunk sokszor, hogy mi, akik magunkat olyan nagyon evangéliumnak tartjuk, még a többinél is, lehet, hogy még távol vagyok sokszor az Isten szívétől, mert nem tudok sírni, nem tört össze a szívem, nem hajlottam meg, mint a nád, mert nagyon keményen állok. És nem tört össze az én kegyes szívem, mert ennek is el kell jönni egyszer, amikor a kegyes szív törik össze, és Isten újra fölépíti. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben fognak lakni, az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán. Ez olyan jó, hogy ezt Isten mondja ki, Isten igéje. Ezt meg tudom tenni. Tehát testvérek, én is, hát hadd mondjak el, mert ez már kicsit persze az előadás is, meg együtt vagyunk, szépen mondjuk a felismert dolgokat. 20 éves koromig jártam a Békés Csabai templomba, konfirmáltam, házi bibliórák sokassága, stb., de nem ismertem az Isten. Tudom, hogy ez evidencia sokaknak, de nem mindenkinek. Hogy lehetséges így vallásos egyházi életet élni, mint fiatalnak is. Hogy nem ismerem az Urat. Nem lesz valósággal, és igazán ő az én Istenem. Nem hallom a hangját, nem kapom meg az ő vezetését, nem kapom a mennyei erőt a nagy elementális kísértésekben, helyzetekben, halálfélelemben, paráznasságban, stb. Óriási a különbség a két létállapot között. Amikor halottak, hallják az ő hangját, és föltámadnak. Ez a megtérés, ez nem én rángatom életre magamat, hanem szól hozzám, mint aki lelki, szellemi halott vagyok, és Isten föltámaszt. És nem volt kár, és értelmetlen az, hogy én 20 éves koromig, vagy 19 éves koromig naponta olvastam a Bibliát hit nélkül, mert azért az valami leülepedett, valami belém ragadt, és milyen csodálatos volt, amikor azok a betűk, azok a mondatok kezdtek élővé válni, kezdtek lüktetni. Amit semmit nem jelentett, nem vagyok rá büszke, de semmit nem jelentett. És akkor kapok egy olyan igét 16. Zsoltárból, hogy teljes öröm van te nálad. Gyönyörűségek vannak jobbodon. Ah. És miért? Mert ez az ige igazzá vált. Hogy nem múlik el egy hajnali hányással, vagy egy rossz laboreredménnyel, vagy egy traumával, vagy bármivel, az élő Istennel, Istennel való kapcsolatom a hitem. Nem múlik el, mert ő erős, mert ő szólt, és ő ragad meg, és ő szól hozzám, és kijönti az szívembe az ő igazságát, és az fog megtartani. És az én Istenem az erős vár, nem a stratégia, meg a, tehát a, nem a stratégia, hanem a struktúra, arra gondoltam. Ezt mondja a seregek ura, legyetek erősek ti, akik hallottátok ezeket az igéket a proféták szájából, akkor, amikor lerakták a seregek ura házának az alapját, hogy felépítsék a templomot, mert azelőtt nem ért semmit, amit az ember keresett, sem az, amit az állatával keresett. Nem volt biztonságban az ellenség miatt, sem a városból kimenő, sem az oda bejövő, mert az embereket egymás ellen indítottam. De most már nem leszek olyan a megmaradt néphez, amilyen azelőtt voltam. Így szól a seregek ura. Tehát Istennek van órája, vagy ritmusérzéke, vagy Istennek van ideje, és elhozza az ő idejét. Tehát van amikor az emberek keresnek és nem találnak, kutatnak és nem találnak. És van ilyen, amit akár a Róma 1-ben olvasunk, hogy Isten kiszolgáltatja őket a rossz döntéseiknek. Tehát próbáljátok. Megy ez nélkülem? És aztán egyszer csak eljön az ő ideje, amikor megszólal. Mert békességben vetnek, a szőlő megadja gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég megadja harmatát, és mindezeket a megmaradt nép tulajdonává teszem. És bár átkozottak voltatok a népek között, a zsidó, a töménytelen zsidózás, hogy a zsidók ez ilyenek, olyanok, akkor is, és a középkorban is, és most is, és az emberiség fekéje, és aztán azok a keresztények, akik annyira szeretnek és tudnak zsidózni, ők meg megkapják, hát igen, a keresztjének. A keresztjének. Ma is az európai levegőben, légkörben ez van, hogy bárcsak ne lenne egyház. Ha meg van egyház, egy-egy csuda, de akkor mi fizetjük őket, és úgy táncoljanak, hogy mi fizetjük őket. Az EU korszellem szerint. De az hitvalló, missziós egyházra nincs szüksége nyugatnak. És ezért sokan így néznek a kereszténységre is. De itt van, bár átkozottak voltatok, átkot hordtatok, mások is átkoztak benneteket, talán ti magatok is lemondtatok magatokról. És mi az átok? Az áldás hiánya, Isten hiánya. A népek között Júda háza és Izrael háza, én megsegítlek benneteket, és áldottak lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek. Mert ezt mondja a seregek ura, bár úgy határoztam, hogy veszedelmet hozok rátok, meg is érdemelnénk. Megérdemelnénk, testvérek. Tragédia, ami történik ma is, most is az országban. És nem azt mondom, hogy én tiszta vagyok, és az egész ország mocskos. Nem így van. Tisztátlan ajkú vagyok, és tisztátlan ajkú nép között lakom. Rettenetes dolgok történnek a mi hazánkban, és amitől Isten már... sokat szenvedett magyar nép, mert a magyar nép tényleg sokat szenvedett. De hát szenvedtetünk is. Tehát csak a egy nap 150 magzat pusztul el, és a többi. Hát a gyűlölet, a harag, az istentelenség, az anyagiasság, más népek megvetése, és a többi. Csoda, hogy élünk, csoda, hogy vagyunk. Nagyon sokat panaszkodunk, hogy kevesen vagyunk. Én azt mondom, testvérek, az a csoda, hogy még ennyien vagyunk. Hogy Isten valóban nem törölt el minket a föld színéről. Elhatározta Isten, hogy veszedelmet hoz ránk. Mert elődeitek megharagítottak engem, így szól a seregek ura. És azt nem bántam meg, most viszont úgy határoztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek! Ezeket tegyétek, mondjatok igazat egymásnak. Isten igéje az igazság. Jézus Krisztus az igazság. Hirdessük őt. Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban. Fogadjátok el Isten diagnózisát. Hogy mi, a diagnózisból mi következik? A nagy kiáltás, hogy könyörülj rajtam, jöjj Uram Jézus, bocsásd meg bűneimnek, teremts újjá. Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, ne szeressétek a hamis esküt. és a többi. Hát Isten áldja meg igéjét szívemben, szívünkben, mindenki életében. Testvérek, folytatom, mert jó is ez így, hogy az igéből folytatódik a témának is a tovább vitele, tovább fejtése, mert ez lett volna a vádlatomban is az első és a döntő pont, hogy az egyház megújulása, a jövő, a misszió csak ott történik, csak ott történhet, ahol az egyes ember megújul. És aztán majd a környezetére ez hat. Ha ez egy 8 éves kicsi lány, vagy egy 90 éves bácsi, ha az Úré, akkor ez ki fog hatni a környezetre. Ha az a valaki az Úré. Ha itt mondtam, akkor bocsánat, de azért heterogén a társaság, talán nem mindenki hallotta, de egy dunántúli evangélikus csendes napon áll föl egyszer egy középkorú asszonyka, és elmondta, hogy hát soha nem jár templomba, és aztán jött a hitoktatásnak a ügye, kérdése, és akkor na, elengedte a kislányát hitoktatásra, és akkor egyszer egy kislány jön haza ebédelni, és mondja az anyjának, hogy de olyan ki ártatlan naivitása, hogy anyu, hát nem tudod, hogy mi történt a Getsemánét kertbe? És akkor az édesanyja ott a csendes napon elmondta, hogy elkezdett gondolkodni, hogy a faluban hol van ez a kert. Tehát neki ennyire köd volt a Biblia, az egész bibliai kultúra. Nem tudta, hogy mi az, hogy Getsemán. És akkor hát a lényeg az, hogy a kislánya kezdte magyarázni, hogy hát anyu, hát mi történt a Getsemánéken? Egy 8 éves kislány. És ő volt a kapcsolópont, ő volt, aki Jézushoz vitte, és aztán valamelyik csendes héten ez az asszony megtért. Ezek csodálatos dolgok, de annyira paposan, meg misszionárus, meg bibliaiskolák, meg teológia, minden kell, nyilván. De az, amiről Péter testvéremmel is beszélgettünk itt az alkalom előtt, hogy nem egy csodabogár kell, egy-egy ilyen őrült valaki, aki megy, és úgy képzeljük ki a misszionárus, hogy úton útfélen beszáll a 8 személyes vonatfülkébe, és Nyíregyházan is már Debrecenben mindenki kezébe igéslap, már mondják hangosan az aranymondásokat, már és a 8 gól már 4 a megtérők imáját is elmondta. Mert egyébként van is ilyen típus. Ilyen volt a kis János bácsi, kicsit viccesen mondtam el, de ugye Fóti kis János pillanaton belül mondta bárkinek bárhol, voltam vele a Széchenyi fürdőben, vagy a buszon, vagy akárhol az evangéliumot. De ez egy kicsit alkati dolog is, meg karizma kérdés is. De az, hogy valaki keresztény hívő ember, ha ismeri az Urat, hallja az ő hangját, akkor az misszionárus a maga helyén, a maga helyzetében. Nem úgy van, hogy egyeseket csak Isten az ige szolgálatára, és a másik meg egész életében az a csodálatos dolog, hogy szokták mondani, egy virágot tesz az oltára. Hát ez megható, hogy 40 éve hordja a Mariskáján virágot az oltára. Ez tényleg jó, szép dolog, de sokszor nem gondolnak arra, hogy a Mariskán egy misszionárus is. Tehát ő az evangéliumot is hirdeti és hirdetheti, és bármelyikünk, tehát a missziói egyházzá, a missziói gyülekezetté kellene átalakulnunk, vagyis hát visszaalakulni, mert eredetileg is Istennek, Izraelre is ez volt a terve. Hát megmondta, hogy népek világosságává teszlek, népek járulnak hozzád, sőt, te mész el az utolsó szigetekig. Ez a dolgod. Nem egy-két papnak, pópának, stb. Mindenkinek, ez a dolgunk. Tehát a lelki-szellemi megújulás. Azt érzem, ugye itt sokan vagyunk együtt, sokfélék, és összességében nyilván sokkal többet tud ez a közösség tapasztalatban, az Istennel való járásban, meg a misszióban, amit itt bármelyik előadó, meg. Tehát én sem úgy jöttem ide, hogy én most megmondom a tutit, meg így kell járni, úgy kell járni, hanem megpróbálunk Isten jelenlétében tájékozódni, gondolkodni, beszélgetni, és elmondjuk a tapasztalatainkat. Én is ezzel jöttem, nem azzal, hogy mint misszió lelkész tudom, hogy mit kell csinálni pontosan mindenkinek, nem. De én azt tapasztalom, hogy évek óta mondjuk, hogy korszakváltásban élünk. Én tegnap azt írtam ide magamnak, hogy szélsebes korszakváltásban élünk. És él az egyház is ennek következtében. Tehát gyakorlatilag szinte minden mozog, minden mozgásban van, minden, a politika, a struktúrák, az oktatása, az elvek, az ideológiák. Egyik nap azt mondja, a média bemondja, katolikus hittankönyv azt mondta, azt írja a homoszexualitás, hogy bűn. És akkor fölháborodik a sajtó. Ez tegnap volt. Tegnap jön a sajtó, de a média azt mondja, hogy hát a pápa is, az új pápa is azt mondta, hogy ki vagyok én, hogy elítéljem a homoszexuálisokat, tehát hogy írhat ilyet egy katolikus hittankönyv? És akkor bemondja hozzá a hírek, hogy hát az Erdő Péter bíboros testvére írta ezt a hittankönyvet. És akkor már is bocsánatot kér a szóvivő, az egyházi szóvivő, hogy átírjuk ezeket a hittankönyveket, visszavonjuk, és a többi, és a többi. Tehát ilyen módon, ezt úgy belegondoltam, hogy hallja egy jószándékú katolikus hívő, hogy valami még tegnap bűn volt, aztán ma már nem bűn, már a pápa is, meg így, és ez egy kavarodás, mert a pápa sem azt mondta, ahogyan idézik. Sokkal egészségesebben, sokkal normálisabban nyilatkozott erről, csak ő utalt arra, hogy ki vagyok én, egyik nyomorult ember, hogy elítéljem a másikat, de ő nem azt mondta, hogy a homoszexuálitás önmagában nem bűn. De nem ez a téma, csak egy példának hoztam, hogy minden mozgásban van, és kapkodják a fejüket sokan az emberek, hogy hogyan tovább, és hogyan alkalmazkodjunk, vagy ne alkalmazkodjunk a világhoz. Éppen ma egy hete olvastuk a Dániel könyvét Tésen, Dunántúlon egy csendes napon, és ott van az, hogy az ifjak, ugye Dániel és a Sidrák, Misrák, Abednégó, egy teljesen hitük szempontjából egy teljesen más közegben élnek. Babilonban, a király udvarában, a király asztalánál ülnek, és a nagy kérdés, hogy mi az, amiben alkalmazkodni kell és muszáj esetleg, és mi az, amiben nincs alkalmazkodás, és nincsen megalkovás. Ez az egyház számára igenis egy nagyon nagy dilemma, és minden keresztény ember számára. De a lényeg az, hogy nagyon gyorsan változik minden. Egy nagyon egyszerű és nagyon gyors ívet szeretnék, és elnézést azoknak, akiknek ez esetleg evidencia, egy kis ívet szeretnék felrajzolni attól kezdve, hogy a Biblia, amit mi olvasunk, amikor ez íródott Szentlélek által, az akkori közösségek, ugye az első gyülekezet idején, ez az időszak körülbelül tartott 3 évszázadon keresztül, amelyben a kereszténység a leginkább dinamikus volt. Egy teljesen idegen kultúrában, egy globalista, egy nyelvet beszélő, egy nagy gazdasági rendszer volt, Róma, és ennek ereje volt és hatása volt, lenyűgöző volt. Ahogyan ma is sokak számára ez a nyugati világ a maga pénzével, anyagiakkal, a NATO-jával, az infrastruktúrával, az internettel és mindennel sokan lenyűg. És amit mond, hát az úgy van. És egy ilyen közegben volt, született meg az egyház tulajdonképpen. Naponta folyamatosan az akkori hívők olyan közegben éltek, ami folyamatosan ütközött az ő látásukkal és a hitükkel. És valóban nagy kérdés volt, hogy miben tudunk együttműködni és miben nem. De ez 3 évszázadig tartott. És azt lehet mondani, hogy tudjuk, hogy a korabeli gyülekezeteket sem szabad idealizálni, sok esendőség, nyomorúság volt, irányzatok voltak, már a páli levelekben lecsapódnak a korabeli törések, viták és a többi, de mégis azt érezzük, hogy lényegében a Szentlélek vezette az egyházat. Lényegében a Szentlélek. Nagyon komolyan vettek dolgot, és aztán ide-oda talán elcsúszogattak, bizony, sőt, biztos. De aztán mégiscsak noszogatta őket az Úr, és létrejöttek gyülekezetek, közösségek, tej olyan helyeken, ahol soha nem volt előtt a gyülekezet. És tudjuk a konstantini fordulatot, amikor szép lassan az egyház katonai, gazdasági, politikai hatalommá vált. És akkor kialakult a nyugati világban ez a bizonyos népegyház, aminek még itt vagyunk mi, utolsó mohikányai, az a fajta népegyház. Pár évtizeddel ezelőtt Magyarországon minden gyereket megkereszteltek, minden gyerek konfirmált, ez kérem szépen 1000 éven keresztül így működött. Evidencia volt, tehát olyan nincs, hogy valaki nem templomba esküszik, vagy elvál, vagy nem tudom mi. És ez a folyamat, én úgy látom, ugye az egyház egy nagyon masszív hatalom volt, és nagyon sok negatívumra kísértése volt, az inkvizíciót, a keresztes háborúk, stb. De az első nagy megrázkódtatás ezt a fajta felépítményt a 16. században érte a reformáció. Voltak emberek, korábban is voltak kisebb helyeken, így aztán ezeket megrillezték, vagy felakasztották, vagy elhallgattatták, vagy föld alá vonultak, de a reformáció volt az első, amikor megkérdőjeleződött ez az állapot, ez a helyzet. ahogy Luther és a követői felvetették, hát ki a hívő, ki az Istené, miről van szó. Így kezdődött az egész megtérés, ahogy ma is ez az ige indította ezt a dolgot. És akkor jött a meghasonlás, és törések, és szakadások. És aztán később jött a felvilágosodás, a racionalizmus, a forradalmak, ahol már ugye Párizsban és máshol papokat öltek, templomokat gyaláztak meg, pogányisten nőtt, meg isteneket hordtak be a templomok, stb. És ez a szellemiség részben egyrészt az egyház bűneire való reagálás volt, másrészt fölszakadt az emberekből a teljes istentelenség, istenellenesség. Tehát ez a bizonyos istenellenesség, ez azért sokaknak tetszik. Miért? Mert úgy élek, ahogy akarok. Úgy döntök, ahogy akarok mindenről. Tehát ez táptalajt adott ennek, és aztán jött a 20. századi, az úgynevezett keresztény Európában, ami sehol a világban így nem tört, az úgynevezett keresztény közegben a tudatos istentagadás, ateizmus, aminek aztán körülbelül 100 millió áldozata lett. Csak Kínában 60 millió, és a többi. És ez alaposan rá nehezedett a mi népünkre is, és sok mindent megváltoztatott az agyakban. Tehát az egyház, tehát a Mandabokortól kezdve a Józsefvárosi gyülekezet, stb. Itt élünk gyakorlatilag egy globalizált világban, más a nyelv, más a kult, minden más, mint ami lenne az evangélium, az evangéliumi tanítás. Egy ilyen közegben, ahol már a magyar gyerekeknek a túlnyomó többségét nem keresztelik meg, ahol a magyar fiataloknak a jelentős része meg se házasodik, el se jut odáig, hogy elváljon, hát meg se házasodik, hát nincs házasság, ez nem bántásból mondom, én nem elítélem, hanem ezek a diagnózishoz tartoznak. És tehát nincs minek elválnia, mert összesen jön. És rengeteg emberre találkozom, én is 30-40 évesek és szenvednek, mert magányosak, egyedül vannak. Tehát valami démoni dolog van ebben az egészben, szétestek ezek a közösségek, kultúrák, stb. És ebben a helyzetben, amiben még a Magyarország Evangélikus Egyháznál is ott vannak a múltnak a lenyomatai, a svungi sokszor, az épületek, az énekeskönyv, a liturgia, a Marci bácsi kabátját veszük föl, a 16. századi tanári palástját veszük például föl, és azt mondjuk, hogy hát ez a nagy papi kabát, és ettől pap a pap. Nincs is ilyen, hogy pap, kezdjük ennél. Úgy szeretségnél nincs is ilyen. Tehát ezt a uralkodó egyház hozta vissza az ószövetségi struktúrát, hogy van egy közvetítő pap, a többi a plebs, és akkor ti hallgassátok, amit mond az okos. És vagy hívő, vagy nem hívő, vagy nem. Hát ez nem új szövetségi, ez nem biblikus. Jézus ilyet nem csinál. Ezt a struktúrát, ezt az uralkodó egyház alakította ki, ami ránk maradt örökségül. De erre nem azt kell mondani, hogy dobjuk ki, hanem az Úr ránéz kegyelmesen és meg akarja újítani. És van, ahol teljesen új hajtások vannak, mint mondjuk például ez az épület, ez a közösség, ez szinte teljesen új. Ilyet látunk, hogy van, ahol 4-5-6 ember élt addig, és akkor Isten épít föl egy teljesen újat. Fizikálisan is, meg lelkileg is. De aztán azt is látjuk, hogy a régi rendszeren belül is vannak megújulások, megújulási közösségek, és missziós közösségek, missziós csapatok, stb. Sok gondolat mellett a lényeget mondom, ami számomra lényeg. Sok, igenis sok értékes gyülekezet építési modell van, nyugaton is, Magyarországon is. Látás, elképzelés. Emlékszem, Györfi Mihály testvérünk is figyelte a dolgokat, hogy mi működik, mi nem működik. Szóval majd 20 évvel ezelőtt a népfőiskola, most akkor nézzük meg. Tehát keresünk, kutatunk, hogy mi az, amit az Isten használni akar. És használni tud. De lehet, hogy egészen más nyílteleken a szituáció, vagy mondjuk Szombathelyen. Tehát itt nem lehetne, ilyen jellegű modellek nincsenek, hogy ezt a pályázatot, meg azt, meg az amerikaiakkal, meg, és akkor lesz gyülekezet. Hát ilyen nincsen. Mert szél fú, ahonnan tud, ahonnan akar, Isten indítja. Nincs olyan hívő, drága, Turmezi Erzsébet, vagy Billy Graham, vagy valaki, aki fújja a passzátot, aki majd megmondja, hogy mi van. Nem, hanem a lélek ad ébredést. Ahol az Úr lelke kiáradott, élettámad. Ott élettámad. Akár a papok, meg a nem tudom kik ellenére is. Élet támad, csontokra kerül hús, és élővé válnak a dolgok. Akár, ha az urál dajcsok, ugye az urál mögött éltek a németek, lelkészek nélkül, a legvadabb kommunista időben megmaradtak, édesapák keresztelték a gyerekeiket, stb. Tehát különleges, csodálatos dolgok ezek, és ez a lényeg, és ezen nem lehet túllépni, és nem szabad túllépni. Hogy én egyszer már 1978. december 24-én újjászülettem, meg itt, meg olyan táborban, meg, és akkor az, hát ez evidencia, nem igaz, nem. A Szent Lélek fúj, és van, amikor lecsendesedik. És van, amikor megengedi, hogy na hát akkor mutasd be, hogy hogy kell csinálni. És az ember bugdácsol, elkavar dolgokat, elront dolgokat, és újra kiáltani kell, és újra kérni, hogy betöltsön minket Isten jelenléte, és hogy használjon és használható, mert ami az egyházból használható, az mind tőle jön. Kész. A többi nem. És amikor siratjuk a régi adatokat, ugye, hogy mennyien voltunk. Hát én Békés Csabán nem is olyan nagyon régen, hát nem túl régen, 71-ben 110 magammal konfirmáltam. Hát ez egy, ott egy olyan evidencia volt, hogy 110 fős konfirmandus csapat. A nővérem még néhány évvel az lett, 245 magával. És akkor még az idősebbek mondják, de amikor teli volt? Hát jó, hát. Most egyébként megint vannak teli templomok, mert múltkor a legutóbbi evangélikus istentiszteletet láttuk a Kiskörösit. 10 millióért, több 10 millióért rendbe hozott templom, kívül belül ragyog, gyönyörűen kivilágítva, csurig gyerekekkel. A rendszerváltás óta eltelt 23 év, az egyik legnagyobb gyülekezetünk nem tudott létrehozni egy bölcsödét se semmit. Most ugye eljött egy ilyen helyzet, és akkor ott van több száz diák, ott van a csurig megint a templom. Ez egy helyzet, ez egy érdekes helyzet. Na, de hát ez nem azt jelenti, hogy mindenki hívő, hanem elkezdődik egy munka. Tehát vannak, akkor újra megtelnek templomok, de nem biztos, hogy hívők kell, hanem olyanok, akik felé szolgálnunk kell. Tehát ez állandó mozgásban van, de ami a lényeg, amit szeretnék elmondani, hogy az egyháznak igenis Jézus Krisztushoz kell megtérnie. Melyik szempontból? Mert mondhatnánk, hát régen élt 2000 évvel ezelőtt, abban a kultúrában. Én azt mondom, testvérek, mindenben Jézushoz kell megtérni, mindenben. Hangzik ez nagyon erősen nekem is, mindenben. Mentalitás, gondolkodás, szóhasználat, stílus, öltözködés, az Isten tisztelet, az egyházhoz való viszonyulástól kezdve, a misszió, a látogatás, a szolgálatoknak a gyakorlata, hogy hogyan lépünk hozzá egy-egy emberhez. Mert igenis kísért minket az, hogy mi tudjuk a tutit, meglátunk egy kis pogányt, elkapjuk, és azt gondoljuk, hogy 10 perc múlva. Jézusnál semmilyen sablon nem látok. Hát Jézus maga volt az élő ige, és ez nagyon fontos, hogy egy önazonos hívő kereszténynek kell lennünk minnyájunknak, akiknek a testében ott van az ige, személyiségében, és ezért nem egy külön extra program, amikor én áhítatot tartok, hát, hanem az egész életem áhítat, az egész életem ige. WC, ha vagyok, ha sorban állok, ha bárhol vagyok, tehát nincsen egy ilyen elhatárolódás. A Jézus ezt mutatta be a világban. Bárhol van, ott van jelen ő. És ez teljesen befolyásolja Isten gyermekeinek az életét. Tehát nem erőlködve, erőltetve kezdek el görcsösen misszionálni a vonaton, hanem az egy evidencia. Hát az jön ki belőlem, mert az van bennem. Amit a szív teljességéből szól a száj. Ha Isten igéje szeretete, szerelme betölt, akkor lehetőleg persze intelligens módon, személyre szabottan, ezt valamilyen módon képviselem. És hogyha valaki tényleg eltanyázott, elcsúszott, és lement a bőre, és sír, és folyik az óra, akkor nem a János 3.16-ot mondom ott fölötte, mert akkor hülye vagyok simán. Egy sima hülye vagyok. Hanem fölemelem, lekezelem a sebeit, stb. Tehát ez evidencia lenne, de ez nem evidencia sokszor a gyülekezeteinkben. Mert a Jézusi példa, ez a testi-lelki szellem, ez a holisztikus látás, hogy látom az ember testvéremet. És látom, hogy a legtöbb embernek valamiben hiánya van, szükséglete van. És amíg fázik, azt mondja az ige, elküldöm melegedni a fázó atyát, fiát, stb. Hanem látom, és az irgalmas szeretettel odalépek hozzá, de itt van egy nagy buktató, az egyháznak megvan erre a kísértése, hogy akkor megvannak a karitatív, meg szociális és egyéb szolgálatok, és aztán majd esetleg valakiket be tudok hozni a templomba, és ott akkor majd megevangelizálom őket. Ez nem így van. Jézusnál, megint csak, Jézusnál nem így volt. Ez egy beteges, Sőt, mondom, diabolikus, mert a diabolosz az, ami szétszed minden. Hogy van egy lelki program, meg van egy testi program. Ez nem így van. A diakónia is teljesen lehet szakrális, és Isten szent lelk által áthatott úgy, hogy ott akár a fülébe suttogom az evangéliumot egy haldoklónak. De közben átállazom, és hát ez egy komplex dolog, amire szüksége van. Tehát miért? Hogyha én egyszerűen humánus programot, vagy egy szociális programot viszek, abban az kevés. Attól még eltávozik valaki, akkor még kárhozott módon él a Földön is. Tehát mert van, aki azt mondja, hogy az a jó keresztény szociális munka, hajléktalanok között, vagy van, ha tisztességesen, becsületesen azt elvégzem azt a munkát. Ez egy nagyon jó felismerés, mert nagyon sok trehány hívő van, ez tény. Tehát vannak, hogy presbiter meg minden, és becsapja a saját gyülekezetét, mint villanyszerelő meg minden. Ez szörnyű. Ez egy szörnyű dolog. Ilyen is van. Akkor nem mondjuk azt, hogy evangélikus meg. Hagyjuk egy tróger villanyszerelő, aki még a saját családját is becsapja. De arról van szó, hogy ez a kettő egyben van és együtt van, mert Isten jelez, és ad szavakat, ad mozdulatot, megadja, hogy kinek mire van szüksége, és együtt van a bableves. Hát ahogy szerintem egyrészt Jézusnál senki jobban ki nem találta, de az üdvhadsereg ezt nagyon jól felismerte. Az üdvösség, ugye a leves és a szappan programja. Ugye angolul 3S, 3S üdvösség, mert ez a döntő, a leves és a szappan kérdés. Tehát az teljes emberre való odafigyelés. Tehát azt akarom még hangsúlyozni Jézus személlyel kapcsolatosan, hogy Jézus mobilis. A mi kultúránkban állandóan az van, hogy gyűjtsük be az embereket egy statikus. És ez is egy démonikus dolog, hogy ez egy ház soha nem statikus. Mindig úton van, mindig megy. Miért megy? Nem azért, mert zsazsa, mert be van sózva, mert pótcselekvése van, hanem mert nem tud otthon maradni. Mint a soha nem felejtem azt az édesanyát, az egyik nagyvárosunkban szolgáltam, és hajnalba jött beszélgetni, nagyon össze volt törő, és többek között arról beszélt, hogy egy lelkis családról van szó, és a drogos fiát kereste többször éjjel a város szórakozó helyein. Az asszony soha nem ment volna be ilyen döngetős, villanyfényes, meg itt milyen diszkókba, meg ide, és ő ment, hát ilyen az Isten, hogy megy, ilyen volna. Az ige azt mondja, a megcsalt fél megy a pusztában és keresi a társát. Tehát ez az egyház, egy bolond egyház mindig megy. És mindig ott van, ahol az emberek vannak. Internettől kezdve mindenhol. Tehát kellenek ezek a házak, kellenek az összegyülekezési alkalmak, lehetőségek, de Nyíltelek és a többi gyülekezet akkor él, akkor van, hogyha a tagok élő kövek, és ahol vannak, a disztól mellett, a bárhol, akárhol, lagziban, otthon, ha botrány van, ha depressziós nagymama mellé oda kell ülni, és a lelki-szellemi labort kell tartani esetleg 2 órán keresztül, ezek élő kövek, ebből áll az egyház, az élő kövekből. A másik, hogy érthető az egyház, hogy vigyázni kell, szembe kell ezzel nézni, hogy igenis van egy kánaáni nyelvezet, egy belterjes kultúra. Ha Jézus beszél, hát még 2000 év után is olyan tiszta, annyira egyszerű és világos, amikről beszél. A búzaszemről, madarakról. Tehát úgy beszélte, hogy az emberek. Azokat a képeket használta, ami körülvette őket. És akkor képzeljük, hogy sokszor, amit bizonyságtételünk, valami lilagőzös, jó szándékú, de mondjuk ezeket a szép bibliai szavakat, és nem érti az a másik, hogy miről van itt szó igazán. Tehát Jézus nagyon egyértelmű, nagyon világos. Ment az emberekkel, nézzétek ezt, nézzétek azt. Hát nézzetek egy kis gyerek, nézzetek rá egy gyerekre. Hát ennél nincs világosabb, tiszta, egyszerű beszéd. És amit az előbb hangsúlyoztam, de ezt még újra kimondom, hogy azt adja, amire annak az embernek szüksége van, mihez? Hogy kimozduljon a holtpontról, és amire tényleg igazán szüksége van. Hogyha üvöltés, mert ezt nem szeretik Jézustól, hogy nem, Jézus csak az a szelítő. Nem igaz. Volt, aki rákiabált, jajt kiáltott. Volt, hogy a tanítványoknak is azt mondta, hogy meddig tűrlek titeket. Tehát voltak neki kemény szavaik. De aztán volt, ahol hallgatott. Leginkább, ahol nagyon összetörtek már az emberek. Nagyon nagy baj volt. Akkor csendben, nyugodt. Akkor, akkor úgy oda tudott menni egy parázna nő, és elkezdett a lábára könnyezni, és a szerencsétlen zavarába, hosszú hajával, a szakmához tartozott a hosszú haj, a szakmához tartozott az illatos olaj, minden. Csak olyan közeg, úgy sugárzott Jézusból az agapi, az irgalom és a szentség, és erre indultak meg a könnyek, az irgalom és a szentség. Ötvözete ez. És ugye, amiről énekeltünk az első énekben, a tűz. Tehát Isten gyermekei tüzesek, égeti őket a Szentléleknek a tüze, Isten szerelmének a szorongató szorításában él a szívük, a torkuk és a lábuk, és mennek. Ez ilyenek, ilyen együgyűek. Hát testvérek, látom én magam is, hogy emberek hogy ráteszik az életüket, akármire. Láttok egy kutyaklubot Budapesten. Egy igazi kutyaklubosnak betölte az életét ez. Táboroznak, bográcsoznak, de úgy élnek szinte, mint egy pogány gyülekezet. És barát, és összejárnak, és mennek szolgálni, hogy így mondjam. Mennek iskolába, bemutatókat tartanak, fölhívják a figyelmet az egész, tehát tehát az állatkínzásra, stb. Programjuk van. Úgy oda teszik, pénzt adnak, hát látom, hogy mit kifizetnek, egy tögért már, bocsánat, én is szeretem az állatokat, meg minden kütyüt megvesz, és ez csak egy kiragadott példa. És akkor van evangélikus, én esperesként szolgáltam korábban, és voltam itt gyülekezetekben, és azon vitatkoztak presbiterek, hogy egy évben, ez nem túl régen volt, 2500 vagy 3000 forint legyen az egyház fenntartó járulék. Hát cigire mit költ el egy igazi nikotinist? És azt mondja, egy évre 2500 forint a jó Istennek, a gáncspüspöknek, meg az esmerné, odavágom, aztán nyugi már, legalább eltemetnek, elkaparnak, vagy van. Ez őrület. Tehát idáig jutottunk, hogy egy becsületes ebtenyésztő, vagy egy horgász egyesület, hogy látjuk, hogy mit megtesz az ember azért, ami igaznak tart, jónak tart, fontosnak tart az ő életében. És befejezésről még ami az a motivum, amit én nagyon szeretek, hogy a Isten népe az egy család, tehát nem közönség csupán, nem ugye ezek a padok meg a székek ezt képviselik, hogy nézünk előre. Hát ez szép dolog, hogy nézünk az Úrra. De lényegében körökből áll az egyház, családokból, ahol minden többlet és minden mínusz kiegyenlítődik. Mert itt a jelenlévő között is mindenkinek van többlete, és mindenkinek van mínusza. Tiszteltesektek, és mindenkinek, és ezek az Isten közegében, Isten. És ez az a közösség, ahol meghatározó a hit, a tűz, az ige, az életújulás, ebből való érzékenység. Erre mondja Jézus, nincs olyan pokoli erő, amely ezt kicsinálná. Meg ez. Nincs olyan közösség. Én voltam szociális munkás, fotós, segédmunkás, tehát többfele járogattam meg. De ha tudom, hogy egy egészségesen működik egy gyülekezet, akkor ott nem mondják azt, hogy hát ez az önkormányzatnak a feladata. Ez meg a nem. Akkor úgy tekintek arra nénire, mint az édesanyámra. Vagy a húgomra. És ez benne az óriási erő, mert egy ilyen erős összetartás van. No. Most nem tudom, hogy szűnik lesz-e.